Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hát a Selyemút országai kalandozásait folytatjuk, a Selyemút országaiban kalandozásainkat. Afganisztánig jutottunk el, hát nem is tudom, hogy van-e olyan ország, amiről mostanában beszéltünk, ami annyira megtépázott lenne az elmúlt mondjuk 40-50 éves történelme, mint Afganisztánnak.
Én nem. Nem innen közelíteném meg Gerendi Zoltánnak, a BDO Magyarország ügyvezetőjének, adótanácsadó partnerének a mondani valóját. Jó reggelt kívánok!
Így van, köszönöm az instrukciókat.
Mert elnézést, csak hogy, hogy ott mi van? Tehát ott van-e gazdaság egyáltalán? Hát, van-e adóhatóság? Van-e értelmezhető tevékenység a kábítószer termelésen kívül?
Van nekik, de egyébként tényleg eljutottunk egy olyan pontra, ahol az összes korábbi elmélet úgy nagyjából csődöt mond. Tehát egy pár bevezető gondolat, és utána belemegyünk a történelembe, a gazdaságba, és látjuk, hogy ez tényleg ez az ország, ugye politikailag állandóan napirenden van az elmúlt 20-30 évben, egyébként egy katasztrófa. A földrajz nagyon bejátszik az ő katasztrofális helyzetükbe, egyébként a Selyemútnak ők nem a fővonalán vannak, hanem ők a Selyemútnak már az indiai leágazását, és az országról annyit kell tudni, ez egy durván, hát ugye a méretét tekintve egy elég nagy ország, tehát a Magyarországhoz képest nézve egy 650 ezer négyzetkilométeres ország, de a 650 ezer négyzetkilométer közel 40 millióan lakják, tehát egy elég jelentős populáció, és egyébként minden csapás ellenére a populáció folyamatosan növekszik. Tehát viszont köz a fekvése nagyon speciális, mert az ország területén majd 80%-át hegyek, ez a Hindukus hegyvonalat határozza meg, az fekszik, és gyakorlatilag ennek az magas csúcsai 7000 méterek, tehát 7000 méter fölti csúcsok, tehát ezek elképesztő magas hegyek, ezek mennek be igazából aztán a Himalájába. És a maga a szomszédság egyébként már ennek a helynek eléggé speciális, és eléggé feszülté teszi. Északról ezek az isztánokat, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Tadzsikisztánnal határos, de keletről van egy pici határa Kínával, ami azért komolyan vendő, és aztán valójában délkeletről Pakisztánnal, ami egyébként ugye 47 óta létezik csak, tehát valójában Indiával volt határos. Majd egyébként, hogy a téma elég, vagy a fekvés elég izgalmas, hogy nyugatról pedig Iránnal, a perzsákkal. Tehát ez egy földrajzilag lehet látni, hogy ez nem egy egyszerű hely, és itt megmaradni ezeknek a birodalmaknak, tehát itt három nagy birodalom is van, Kína, India, és gyakorlatilag Irán a perzsákkal, tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz hely, és földrajzilag is nagyon-nagyon nehéz hely. De most erre mondják azt egyébként, hogy tehát a birodalmak temetője is egyébként ez az ország, majd fogjuk látni nagyjából, tehát itt nagyon sok embernek nem az jött össze, amit akart, tehát ez az ország ez nem tudta azt a célt megadni, amit sokan beleképzeltek, és egyben a fekvése miatt, meg a történelmi és a gazdasága, mert a világ hatodik legszegényebb országa, tehát 500 dollár per fő alatt van az egyfőre jutó GDP, tehát ez egy elképesztően nagy szegénység.
Hát igazából 40 évvel keveset is mondtam, mert inkább 100 évet lehet mondani, ugye 1919-ben vívták ki a függetlenséget, kapták meg az Egyesült Királyságtól, tehát a brit birodalomtól, és akkor onnantól kezdve lényegében így botladozott, amíg jöttek ugye a szovjetek.
Hát így van, így van. Most így beszéljünk még egy pár szót egyébként, hogy az üzlet, hogy ilyen szegény ország mégis miről híres. Tényleg, ahogy András mondta, a világ legnagyobb ópium exportőre. Tehát a világ, tehát ma a piacon lévő ópiumnak a 90%-a vagy 95%-a innen jön. Ami elképesztő egyébként, tehát hogy ezen a területen ez megterem, ez évi a 6000 tonna per év, amit mondanak. és hát ezt gyakorlatilag egy olyan durván 3000 négyzetkilométeren termelik meg. Alapvetően illegális, de mint ilyen szükséghelyzetekben minden legális. És hogy ennek a opiumnak vagy heroin üzletnek, mert a kettő az egymásnak úgy mondtam származéka, az, ahogy ez mekkora üzlet, tehát úgy, gyakorlatilag őtőlük $100 jön ki nagyjából kilónként, a piaci ára meg a fogyasztóknál már $50,000 per kilogramm. Tehát egy 500-as szorzó van benne, és akkor az ember megérti, hogy ez a kábszer üzlet, ez körülbelül mit is jelent a világon, tehát hogy miért ölnek, meg miért kockáztatnak, meg miért van az egész körülötte. Ebből egyébként a tálibok is most elég szépen megek, ez durván egy 600 millió dollár per év bevételt hoz nekik, ami szerintem nagyon komoly.
Hát azt mondják egyébként, hogyha az ópiumot leszámoljuk, azt hiszem, hogy valami a sáfrány mint fűszer, abba elég jók lehetnének, és ugye azt látjuk, hogy a sáfrány egy elég drága fűszer, és valami, amikor még ott voltak az amerikaiak, próbáltak azt hiszem, hogy erre átállítani mezőgazdasági termelőket, egyrészt, másrészt meg valamilyen őszi barack, vagy gránátalma, vagy valamilyen gyümölcsre is, mert hogy az is állítólag egészen egyedülálló, ha Afganisztánban terem.
Hát igen, de nem jutottak el idáig.
Kétségkívül jobban fizet.
Igen, így van, egyszerűen megcsinálják, így van. Tehát, és lényeg az, hogy egyébként történelmileg egy olyan helyről beszélünk, amelyik már 7000 éve lakott. Tehát ez nem egy mai csapat, amelyik itt él, és legelőször az indus, tehát az indiai civilizáció hatott rájuk, buddhisták is lettek, aztán mikor a perzsák is bejöttek hozzájuk, de Nagy Sándor is eljutott ide, megfordult, aztán kivonult innen, és aztán később egyébként azt hiszem 2-3 évvel később Bagdadban halt meg, de a lényeg az, hogy időszámítás szerint 100 óta működik itt a Sejem út, ami a déli ág, ez a Kabulon át megy, is ott van egy átjáró, amin át lehet viszonylag biztonságosan menni. 7. század körül az iszlám is megérkezik, és az itt szépen el is terjed, majd 1220-ban megjönnek a mongolok beveszik ezt a területet, de nagyon nagy árat fizetnek érte, egy Genghis Khannak a fia aztán itt hal meg, tehát ez egy elég fájdalmas, utána kellően pusztítanak is, tehát a lakosságot is elég rendesen tizedelik. Majd a mongol birodalom elmehetével aztán le is települnek itt egy-két törzsek, tehát az egy kicsit genetikában be is játszik, de utána különböző, tehát Afganisztán mint ország, ahogy Mandi is mondta, nem így létezett, hanem egy a területén, tehát nem ezekkel a határok, a különböző dinasztiák működtek évszázadokon át, és hát ez követhetetlen. Tehát itt mind a nevek, mind pedig az egybefonódások nagyon nehezen követhetők, de aztán egyszer csak eljön 1919, amikor létrejön az afgán, ez az emirátus, tehát a 20. században is létrejön a mai Afganisztán, mint önálló állam. És itt 1926-ban Emir Amanama, hogy látom, mindegy, szóval nevezi ki magát uralkodóvá, ami egyből polgárháborúba torkolik 28-29-ben, ami hát aztán egy komoly probléma, és utána ezt leverik, és egy királyuk lesz, egy sakuk lesz, amelyik 1933-tól 73-ig uralkodik. Ő egyébként, ezt az időszakot tartják egy legbékésebb időszakuknak a 20. században, ez jó is mehetett volna, ha 73-ban nem buktatják meg, a sakk egyébként számúzatésbe került, és gyakorlatban 2000-valahányban halt, 2000-es évek körül halt meg. De egy puccsal megdöntik, és 78-ban kommunista, ezt egy kommunista katonai puccs követi, tehát igazából 73 után elindul valami, ami elképesztő. Tehát egy ilyen azt lehet mondani, 50 év polgárháború, vagy én nem tudom. Szóval, és ennek látjuk azt az eredményét, amiről ma beszélni fogunk. Tehát először egy kommunista katonai puccs jön, aminek hatására 78-79-ben az oroszok bejönnek, és 89-ig próbálják ezt fönntartani. Azt ismerjük, hogy milyen segítséggel verték ki őket, és gyakorlatilag milyen árat fizettek az oroszok Afganisztánban. Az oroszok egyébként komolyan vették, és ugye mivel Türkmenisztán, Üzbegisztán, Tadzsikisztán abban az időben még a Szovjetuniónak része volt, azt gondolták, hogy ez is oda csatolható, és mivel ásványi kincsekben gazdag ország, ezért ez nem tűnt rossznak, és egyébként fejlesztettek is az országban, amíg tudtak, de ez a 10 év, ez nekik egy katasztrófa volt.
Hát a ráfordítás ugye az sokkal nagyobb volt, mint amit ki tudtak volna nyersanyagba szipkázni az országból.
Igen, meg semmi nem állt össze. Tehát azt kell tudni, és azért a nyugati erők által megtámogatott tálibok azok elég erősen jelen voltak. Mm-hmm. Tehát ők 89-ben kimentek, 92-től megint egy 10 év polgárháború, egy 2001-ig, ugye onnantól tudjuk, hogy ez már akkor egy iszlám ország, és 2001-et nem kell bemutatni, és 2001 után 2001-től 2021-ig egy amerikai háború, afgán háború zajlik, ahol az USA próbálja ezt az országot, úgy, ahogy mondtátok, valamilyen hát élhető formára alakítani, de ez nem jön össze, és ugye itt jön ez a tavalyi augusztus végi kivonulás, amit hát senki se értett egyébként, ha az ember nagyon nagy léptékben nézi, akkor megérti, mert 20 év bőven elég volt, és azt mondják, hogy az egyik legdrágább háborújuk volt. Tehát uh-huh. itt több pénzt elköltöttek, mint az egész második világháborúban Európában, beleértve a marsalsegélyt. Tehát, és ha belegondoltok, hogy mi maradt ebből, hát igazából semmi. Tehát, de azt kell látni, hogy mindez, amiről beszélünk, az ország földrajzából ered, tehát a hegyekből, abból, hogy baromi nehéz mozogni, egyáltalán nem egyszerű. Északi részen van egy kis termőföldrész, és a délnyugati részen, az Irán felé eső részben vannak mezőgazdaságilag művelhető területek, de gyakorlatilag vízhiányuk is van részben, ami meglepő, mert például nagy folyók erednek a Hindukusból. De a fekvése nagyon-nagyon szudar. Most gazdaságilag egyébként ásványokban nagyon-nagyon gazdag. 1400 bánya vidékük van, tehát ez önmagában elég érdekes. És, de ezeket nem úgy képzeljük el, mint klasszikus bányák, ezek ilyen pici, nagyon pici kis bányák, és hát gyakorlatilag ezt kéne felfejleszteni. De amiük van azért az elég impozáns, tehát van a rágóköveik, ezek közül a lápis lazuri, tehát lazurkő, ez a kék színű kő, az már gyakorlatilag a Selyemút idejéből megvolt, ez volt az ő igazából belevaló termékük, de van smaragdjuk, rubinjuk, tehát a drágakövekből azért el vannak látva. Arany réz az nagyon jó mennyiségben van, a kínaiak egyébként a rézzel nagyon komolyan foglalkoznak, tehát beruháztak is. A szén vasérc ólom szintén van, tehát vasércből top 10-es egyébként a világon.
Hát akkor ezzel ugye megválaszoltuk András kérdését, hogy mi van ott ebben az országban, ugye most ami működik jelen pillanatban, ami könnyen kivitelezhető az az ópium, de alapvetően egy csomó minden van ott, ami jó lenne.
Hát és most jön a lényeg, tehát hogy lítiumból és ritka földfényekből azt mondják, hogy Afganisztán az a lítium Szaúd-Arábiája. Tehát, hogy olyan mennyiségű lítium van itt, ami elképesztő. Most a rossz hír az, hogy egyébként is van olajuk és földgázuk is. De azt mondják, hogy mivel bányaiparról beszélünk, ahhoz, hogy ez a bányaipar föl tudjon állni, ahhoz 7-10 év kéne. És az ilyen bányákat azért az nem úgy nyitunk, mint egy kereskedelmével katott, tehát egy bányavidéknek a felépítése, képítése, ahhoz 7-10 év béke kéne. Na most ez vagy stabilitás, és azért azt tudjuk, hogy a bányászatás nagyon tőkeintenzív. Tehát valójában ez a negatívum ennek a vidéknek, tehát elképesztő legjei vannak, és úgy, ahogy mondod, ez egy hihetetlen hátterű ország, de valójában közük nincs hozzá, tehát nem nagyon tudnak vele mit kezdeni, és vagy kívülről jönnek ide, tehát Kína erőlködik a szomszédság okán, meg hát nyilván valami befolyásuk nekik is van erre, de nem túlzottan erős, mert ugye a kínaiak az ujgur történettel a mohamedán világot azért nem tudták a szívükbe lopni. Tehát ők ilyen szempontból eléggé eléggé kívül vannak, de azért ügyeskednek. Na most a megnyílt iparágaik emellett a háttér mellett a textilipar, ahogy láttam, élelmiszeripar, különböző szállító gyümölcsök, és így tovább, és igazából ásványvizet láttam, illetve hát az ópium. Tehát ez, ami nekik van. Na most ez összességében nem sokra elég, de van alulrendszerük viszont, és ez nagyon érdekes, hogy még nem isztámadó rendszerük van. Tehát azt látjuk, hogy a maga az adórendszerük, amit lát az ember, az kicsit olyan amerikai ízű, tehát van áfájuk 10%, van társasági adójuk 20%, általában egyébként az ópiumtermelőktől a tálibok is 20% adót leszednek, bár ez lehet, hogy már zakat, vagy nem tudom, hogy hívják, de a lényeg az, hogy a személy jövedelmadójuk is van, tehát vannak adók, és annak a legmagasabb foka az 20%. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy Afganisztánban van az rendszer, csak úgy, hogy kezdjétek, a fene tudja kihozza be, kiszedi be. Tehát, nehéz az, tehát 20 év polgárháború után én nem hiszem, hogy a közigazgatás lenne a legerősebb.
Hát nyilván nem, biztos, hogy tesznek rá kísérletet, hiszen valamiből azért valami ilyen szinten működtetni kell, de igen.
Hát szerintem segélyekből működtetik az országot, tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, ez lehet, hogy A4-es papíron elfér ez az afgán adórendszer, és lehet, hogy helyen közel valamit valaki fizet is, de tegyük hozzá, hogy szerintem az ő adórendszerük változás alatt van, és valószínűleg, hogyha a tálib rendszer ki fog épülni, és egész Pakisztán, egész Afganisztán Mohamedán ország lesz, iszlám ország lesz, akkor majdnem biztos, hogy az iszlám adórendszer fog megjelenni. Uh-huh. És az is adórendszer, tehát nem lesz azzal semmi gond, de ez, amit most látunk, ez biztos, hogy nem a végleges állapot, ez inkább egynek a 20 év amerikai háborúnak, és az idő alatt ráerőltetett közigazgatásnak, amelyik nem is tudom, hogy hány nap alatt omlott össze, tehát, és utána is segélyeket várták gyakorlatilag. Uh-huh. Tehát elképesztő. Szóval én azt gondolom, hogy a Földnek egy olyan helyéről beszélünk, ahol az ellentmondás, tehát a lehetőségek és a valóság közötti távolság, az szerintem ilyen fényévnyi. Szóval...
Igen. Nagyon jó, hát nehéz, megnézzük majd a geó részét ennek az egésznek. Igen. A botonddal. Köszönjük szépen, Zoli. Érdekes.
Nagyon szívesen.
Szép napot, jó munkát. Köszi. Nektek.
Sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, Afganisztánban járunk. Gerendi Zoltán egyébként a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. A Selyemút országait nézzük, és Afganisztánban járunk. Majd ide vissza is fogunk térni Feledi Botonddal a Adóvilág rovatunk második részében, mégpedig Czoller Andi hírei után.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hát Afganisztánban vagyunk, elbeszélgettünk Gerendi Zolival azzal kapcsolatban, hogy mi van abban az országban, mármint, hogy miért érdekes. Tehát ugye annyi nyersanyag van, amennyi mindenkinek kellene, és kellett volna.
Hát, de nem biztos, hogy ez ilyen egyszerű, majd megkérdezzük Feledi Botont, külpolitikai szakértőt. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát nem biztos, hogy a világnak ezen tűzfészkeire olyan nagyon sok energia és figyelem vetül most. Legutóbb ugye annak kapcsán beszélgettünk Afganisztánról, hogy hát eléggé bénán csinálta meg az Egyesült Államok az evakuációját Afganisztánból. De menjünk egy kicsit vissza. Ennyire fontos ez az ország, hogy már a második nagyhatalom próbálkozik a meghódításával?
Az ország mindenképpen fontos, és egy nagyon érdekes helyen fekszik a geopolitikai átjáróházak szempontjából is, tehát itt tényleg érdemes a nagyhatalmaknak mit keresgélni. A másik persze mindig a presztízs, tehát amikor mondhatták volna akár azt az Egyesült Államok részéről is, hogy most bemegyünk a Bin Ladenék bunkerét lebombázunk és szépen kijövünk, de hát ugye nem ez történt. Ahogy a szovjeteknél is egyébként meglepően hasonló volt a forgatókönyv, mint most az ukrán-orosz forgatókönyv, hogy egy villámháború kucsnak indult, leváltják a kormányt, csak aztán ugye meg kellett támogatni a leváltott bát kormányt, és hát ebbe beleragadtak egy pár évre. Úgyhogy mondjuk azt, hogy nem egy egyszerű terep, és azért sem egyszerű, mert etnikailag is rendkívül színes, földrajzilag is rendkívül tagolt, tehát egyébként politikai hatalomgyakorlás szempontjából valószínűleg az egyik legnehezebb terep a világon. Tehát nem az, ahova bármelyik polgármester átjelentkezne, hogy akkor most ő innen vinné tovább a karrierjét. Uh-huh. Na most, ami tovább nehezíti a történetet, az a kivonulás utáni szakasz. Tehát ugye augusztusban mindenki megnézte ezeket a képeket, összehasonlításokat, hogy mi volt rosszabb, Vietnám vagy ez. És hát ugye, ahogy az lenni szokott, aztán tovább gördült a tragédia kereke, és most már Ukrajnáról is mindenféle más dologról beszélgetünk. Miközben a valódi katasztrófának most látjuk a számait. Uh-huh. Tehát ugye a állami GDP 40%-át külföldi segélyek adták, a kormányzati bevételeknek 75%-a volt ez, ez ugye gyakorlatilag 100%-ra be lett fagyasztva.
Hát ezt kérte Kína, ugye, hogy az árult afganisztáni pénzeket oldják fel, ugye nekik érdekeltségük van a rész oldaláról, meg hát gondolom más miatt is, úgyhogy ő ott emiatt lobbizik.
Így van, ugye az USA-nál 7 milliárd dollár van zárolva, egyébként ez hát nagy összeg is, meg nem is, tehát ez nem oldaná meg a problémát. Ugye itt effektíve az a pénz, amit nyomtattak az afgánok, az is külföldre érkezett, tehát még csak nyomtatni se tudnak. Nyilván a dollár pedig végképp nem érkezik meg ide. Most mondok egy számot, hogy az ENSZ becslései szerint a lakosság 97%-a fog szegénységi küszöb alatt élni fél éven belül. Uh-huh. Tehát, hogy itt nem arról beszélgettünk, hogy a nagyvárosokban megy az élet, hanem Kabulban van néhány olyan teaház, ami nem zárt be, és hát azért itt nagyon-nagyon más világ következik. Gyakorlatilag abszolút szegénységi küszöb alá csúszott minden egyes háztartás, ahol nincs férfi. Ugye a táliboknak a női hozzáállása miatt ez a teljes szegénységi garancia. És hát a legtragikusabb az a csecsemő halálozás, tehát ez egészen elképesztő méreteket öltött. Itt napi 100-200 csecsemő hal meg. Tehát, hogy,
de most hogy kell elképzelni, igen, az afgán hétköznapokat, Buton? Tehát így nincs közigazgatás? Zűrzavar van? Senki nem tudja, hogy ki kivel van? Káosz van? Hadurak visszajöttek? És tálibok keresik a helyüket? Vagy mit? Mit folyik?
Két fontos szöveg van ebben a történetben. A tálibok mindenütt ott vannak. Tehát amit én olvastam, az azt jelenti, hogy tálib katonákat tényleg a legtávolabbi völgyben is megtalálhatja az ember, tehát az ő jelenlétük az lefedi az országot. Tehát ilyen szempontból rend van, Kabulban éppen most tartottak tisztogató akciót, és emberrabló bandákat számoltak fel a saját bevallásuk szerint, tehát nyilván azért néhány volt kormányzati alkalmazott újra eltűnt, ahogy ez már augusztus óta sajnos nagyon rendszeressé vált. Gyakorlatilag az afgán média nem működik, tehát a külföldi tudósítókat érdekes módon engedik, hiszen ez ország kell ahhoz, hogy a támogatásokhoz majd előbb-utóbb hozzáférjenek, de afgán nyilvánosság nincs. Na most nyilván tetőzik a munkanélküliség, és egyes helyeken pedig elindult az újjáépítés. Uh-huh. Tehát olyan interjúkat is lehet találni, hogy igen, nagyon-nagyon rossz a helyzet, de legalább béke van. Tehát,
mi van azokkal az ígéretekkel?
Béke van, de nem ilyen apartheid van.
Mi van azokkal az ígéretekkel, ami ugye a világ fejlett részének is azért egy-két sajtóorgánumában megfordult, hogy hát lehet, hogy nem is olyan csúnya bácsik ezek a tálibok. Mert hogy tettek olyan kijelentéseket, hogy azért például nem fogják üldözni annyira a nőket, mint korábban tették, hogy nem lesz terror, stb.
Hát a női üldözés az egészen tragikus, ugye pont 25-én, tehát múlt hét pénteken adott ki egy közös nyilatkozatot az uniós főképviselővel a Nagy-Britannia, Kanada és még USA és további államok, amik ugye elkezdtek tiltakozni, amiatt, hogy ugye 6 osztályon fölül a lányokat már nem nagyon akarják a tálibok tovább engedni iskolázni. Tehát abszolút kezdenek visszaesni ilyen szempontból a régi tálib értékrend megvalósításába, ami a nőknek a helyzetét illeti, ez tényleg egészen tragikus. Maga a kormányzáshoz egyébként a maga módján azért zajlik nehezen, mert amit mi innen kívülről tálibnak látunk, az belülről rengeteg kis frakció. És hogy csak egy érdekes történetet tudjam ezt szemléltetni, tehát amikor a kormány szeptemberben elkezd alakulni, akkor a pakisztáni titkosszolgálatok vezetője átugrott Kabulba, majd jelezte, hogy melyik az a miniszter, akit ő igazán nem tudna elképzelni. Sőt, állítólag még a miniszterelnök személyét is befolyásolt a Pakisztán. Tehát itt ez a Hakkani hálózat, ami a Pakisztán barát, megy szembe azokkal, akiket a pakisztáni titkosszolgálat hosszabb, rövidebb időre lecsukott, és állítólag volt ugye egy ilyen miniszterelnök jelölt is, aki 10 évet töltött pakisztáni börtönökbe, hát nem lett volna jó a szomszédsági viszony, ha ő kerül hatalomba. És akkor ezek a hálózatok egymással a mai napig harcolgatnak, nem látványosan, tehát nem azt kell elképzelni, hogy feltétlenül fegyverekkel, de befolyásért kőkeményen megy a harc. és ezek mögött azért egészen más részei állnak Afganisztánnak, egészen más, mondjuk úgy, hogy befektetett hálózatok és beépült hálózatok. Tehát nem egy diadalmenet ez a kormányzás, és nyilván, bár már egyszer sikerült a táliboknak terrorista szervezetből, vagy ha úgy tetszik, milíciából intézményeket építenie, az első uralmának az alakításakor a 90-es években, de azért ez nem egy triviális feladat, és ez már nem csak az a generáció.
A nagyhatalmaknak elment a kedve végképp Afganisztántól? Mert,
itt már várom a kérdésedet.
Hát igen, mert most akartam ráúszni, hogy az oroszoknak beletört igen. A bicskájuk, ők nem hiszem, hogy szívesen mennének vissza. Az amerikaiak most jöttek ki, hát minek mennének foglalva. Vissza. Hát maradt akkor egy valaki.
Na de nem is akárhogy maradt. Tehát, hogy legyen aktualitás, kőkemény valóság. Kérem szépen a hallgatóknak is jó reggelt kívánok, mert hogy Kína most rendezi meg a jövő héten, vagyis hát ezen a héten azt a találkozót, ami az Afganisztánnal szomszédos országok már második csúcs találkozója. Ennek két szépséghibája van. Az egyik, hogy az első csúcs találkozóra Afganisztánt még nem hívták meg, tehát ott csak róla beszélgettek, de nem vele. A mostani alkalomra meghívták az afgánokat is, mert hogy a kínai külügyminiszter nemrég beugrott Kabulba, és gyakorlatilag egy business as usual találkozót tartott, mutatván, hogy igen, ők az a nagyhatalom, akit humanitárius segély szívén nagyon szívesen belefolyik majd a hatalomépítésbe. Na és ki lesz a meglepetés vendég ezen a találkozón, aki egyébként nem szomszédos Afganisztánnal, de mégis majd benéz erre a találkozóra? Sergej Lavrov.
Na ne! Véletlenül!
Na és akkor ezt a diplomáciai feature-t azért vegyük végig. Tehát a kínaiak meghívják egyébként a párja Oroszország külügyminiszterét, eleve kimegy a meghívó, ugye? Tehát ezt azért nem januárban találták ki, hogy ez lesz, hanem ez mostanában ment ki. Másrészt Lavrov elfogadja, mert hogy egyébként itt ugye még olyanokkal is találkozhat, mint India, tehát Irán, India, és hát azok az országok, akik egyébként most különösen izgalmasak Kína mellett még Oroszországnak, úgyhogy egy nagyon érdekes alakulat jön létre, és hát igazán megjósolhatatlan, hogy ez a Kína, Irán, Pakisztán, Oroszország, Tadzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán találkozón mi fog kisülni ebből az egészből. És ez most lesz. Tehát, hogy kőkeményen zajlik a világpolitika, abszolút az aktualitások mentén Afganisztán is mondhatnánk, hogy belesodródik ebbe a történetbe. Egyébként a kínai biztonsági érdek most a nyersanyagokon túl az az, hogy ez a bizonyos terror szervezet, akitől ők félnek, vagy támogatni fogják majd az ujgur lázadókat, velük szeretnének elbánni, ez a ugye kelet-türkesztáni iszlamista mozgalom, akik Afganisztánban vannak, és abszolút az ujgur szeparatizmusnak a támogatóit. Meg is ígérte egyébként az afgán miniszterelnök, hogy nem lesz gond, elbánnak velük ezt a külügyminiszteri találkozón. Úgyhogy hát...
És mi van a Panjshir völgy oroszlányának örököseivel? Hát őket is meghívják erre, mert hát ő, hogy mondjam, tehát ők azért nagyon keményen...
Nem úgy tűnik.
Nem úgy tűnik.
Uh-huh. Nem úgy tűnik, hogy most ők is ott fognak ülni, de szóval, hogy az, hogy itt hogy fog pénz érkezni ebbe az országba, és erről a humanitárius katasztrófáról hogyan fogunk tudni értesülni egyáltalán, kinek lesz ereje segíteni akkor, amikor Ukrajnában történik, ami történik, plusz klímaváltozás, plusz minden más. Tehát nem nézek ki nagyon pozitívan erre a történetre, mert tényleg csúszunk vissza, uh-huh. És hát akkor ehhez az ügyük hozzá az élelmiszerinflációt globálisan, meg minden mást. Tehát most afgánnak lenni, az kőkemény.
Arra, hogy az ópiumkereskedelem ellen fellépne-e a tálib rezsim, arról van szó egyáltalán?
Hű, erről még múltkoriban olvastam, és akkor még nem volt lejátszott meccs, de nem tudom, hogy most a tél után hogyan állnak. Ugye szokott lenni egy-két ideológikus tagja ennek a mozgalomnak a tálibok között, akik tényleg felégetnék a mezőket, de aztán mindig jönnek a pragmatikusok, akik meglátják ebben az üzleti lehetőséget. Úgyhogy hát tekintettel a gazdasági helyzetre én nagyon meglepődnék, hogyha itt a felszámolás az érdemben végig tudna menni. Mm-hmm. És ne a pragmatikus tábor győzne. Tehát lehet, hogy fogunk mást olvasni, de a valóság az hát a pénz beszél, ópiumot arad.
Egy utolsó kérdés, Botond, Afganisztánnak a kilátásai azok hát, milyen?
Nincs, tehát nem látjuk. Tehát még Pakisztán is belenyúl ugye ebbe a történetbe, ahogy látszik. Kína meg el fogja érni, amit el akar érni, azokat a néhány mezőt, ugye jelezték, hogy persze az egyút egyövezetben szívesen részt vesznek. Tehát, hogy itt olyan befolyásszerzések lesznek egy relatív gyenge külpolitikával rendelkező tálibokkal szemben, hogy ki lesz szolgáltatva az ország, de ha más miatt nem akar a saját lakosságának a helyzete miatt. Tehát, hogy egyszerűen tényleg fizikailag nincs pénz az országban. Úgyhogy hát ez nagy részén egészen nem 20. századi, sőt, tehát középkori viszonyokban hull vissza az ország.
Hát figyeljük, ez nagyon érdekes tesz ez a találkozó, amire Lavrov is megy, úgyhogy szerintem beszélünk még erről. Botond, további szép napot, jó munkát neked!
Köszönöm szépen nektek is, hallgatóknak is, sziasztok!
Feledi Botond külpolitikai szakértővel is beszéltünk Afganisztánról. Az első részben ugye főleg egy kicsit a története, gazdasága, adózása volt az országnak, meg hogy milyen nyersanyagai vannak, a második részben pedig a geopolitikai helyzete.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.